Benkó Sándorral, a Benkó Dixieland vezetőjével a Bush ebédről fogunk beszélgetni, a menüsorról csütörtökön. Ebédet adott, ezen az ebéden volt jelen ön is. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánom!
Mi volt a menüsor?
A Gundel gondoskodott az elnöki fogásról. Talán érdekes megjegyezni, két hónappal ezelőtt Putyin fogadásán ugyancsak a Gundel volt. Megtudtam közbe Kala Kálmán főszakástól, aki az egészet levezényelt a Gundel részéről, hogy hát hagyományosan Liba Máj volt az egyik fő ajánlata a Gundelnak. Az amerikai fél ezt mereven elutasította. Három fogásból állt az ebéd. Az első egy leves, őz ragú leves volt, amit kicsit savanykásra készítettek, hiszen eszméletlen meleg volt a vadászteremben. Aroma darabkákkal volt ízesítve, tehát savanyúan és egy gyümölcsel ízesítve az őzragú számomra teljesen érdekesen hatott. Második volt a bárány borda. Hát azt kell mondanom, hogy a Gundelnek ez volt a legkiválóbb termék, amit valaha ettem náluk. Annyira vajszerűen, rózsaszínre sütve ez a bárány borda, ami egészen különleges volt. Megtudtam Kala Kálmántól, hogy ennek az a titka, hogy nagyon lassan, nem túl magas hőmérsékleten kell ezt a bordát kezelgetni, megfelelő szaktokkal és egyedekkel locsolgatva. A körítés az már érdekesebb volt férfi ember számára. Volt egy uhorkába töltött gomba, volt egy paradicsomba töltött spenót, és volt egy burgonyába töltött valami kis töltelék. Jogtúró volt az alapja. Hát a harmadik természetesen a Gundel palacsinta, amit hát mesterien csináltak. A borok közül fehér, vörösbor és a végén tokai borral zártunk. Nekem legjobban Lovasi Tamásnak a külvéje ízlet.
Említette az elején, hogy visszautasította, vagy levetette, vagy nem fogadta el az étlapon George Bush a Liba Máját. Ezt lehet tudni, hogy miért?
Azért, mert Európában ugye a szárnyas vész, vagy hogy nevezik ezt a madárinfluenza miatt, ugye, hát óvatosak.
Hányan vettek részt ezen az ebéden? Hány emberre kellett a
gondolni? Az ebéden magyarok lehettünk körülbelül, hivatalosan 60, lehettünk körülbelül 50-en. Ugye ennek egy nagy része a hivatalos politika. Inkább amerikaiak voltak, ugyancsak körülbelül ennyien. Meleg volt bent a parlamentben, szó mi szó, de ettől függetlenül az ebéd nagyon jól esett.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Frivald Ferenccel, a Biokosár Öko magazin felelős szerkesztőjével ma az ételízesítőkről, illetve a szószokról fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, kedves hallgatóknak is!
Kezdjük az első kategóriával, az ételízesítőkkel. Nyilván mindenki számára ismert, illetve nagyon sokan használják ezeket a fűszereket, vagy ezeket a készítményeket. Mi a különbség a boltban kapható ételízesítők között, illetve a bio ételízesítők között?
Hát egy picit menjünk talán még korábbra vissza, tehát maguk az ételízesítők alatt korábban fűszereket értettek. Ezeket az ókor óta használják önmagukban, keverékben, és egy külön művészetté fejlődött maga az ételízesítése, és nem az ételízesítők vásárlása. A legegyszerűbb formája az úgynevezett leveskockák, vagy levesporok, vagy különböző ízesítő porok. Hát különbség a bio és a nem bio változat között, hiszen addig, ameddig a hagyományos ételízesítők gyártásánál két szempont játszik igazából szerepet. Az első az, hogy minél intenzívebb ízhatást lehessen elérni, és mindezt lehető legolcsóban lehessen előállítani. A bio ennél sokkal szigorúbb. Hát vegyünk csak néhány példát. Vannak az úgynevezett leves kockák, amelyek nem másak, mint a különböző por alakú ételízesítők, csak praktikusan kis kockákká vannak préselve, növényolajjal elkeverve. Egy csomó olyan tartósító, állományjavító, alakító anyaggal keverve, ami viszonylag hosszú ideig meg tudja őrizni a használhatóságát. A bióban egy sereg dolgot nem lehet alkalmazni. Ezeknél a fűszer kockáknál, vagy leves kockáknál nagyon fontos a színhatás. Hát ezt már eleve a zöldségeket, amikor megszárítják, megőrlik, akkor egy káliummetabiszulfit nevű anyaggal tartósítják a színét, hogy a petrezselyem a zöld maradjon, a karalábé fehér, és a többi, és a többi.
A bionál nincsen semmi olyan, mondjuk ezekben a leves kockákban, vagy leves porokban, ami mesterséges anyag lenne? Tehát csak is kizárólag természetes anyagokat, zöldségeket használnak föl, illetve különböző összetevőket használnak föl ezek előállításánál?
Abszolút. Tehát minden olyan mesterséges anyag, ami szintetikusan van előállítva, vagy pedig olyan durva ipari beavatkozás következményeként az zilos ezekben. Természetesen itt is nagyon nagy gondot kell fordítani a küllemre, a külalakra. Tehát ahhoz, hogy egy petrezselyem levélzöldet el lehessen adni biominőségben, szintén zöldnek kell lennie, csak itt a szárítás technikájának van egy olyan magas szintű megoldása, amely a napfény kizárásával, tehát gyakorlatilag természetes úton tudja elérni a széntartóságot.
Én nem ettem még bio leveskockából, vagy levesporból készült levest, ellenben nem bioból már igen. Hogyha a kettőt összehasonlítom, akkor ízben mi a különbség?
Hát ízben egy erőteljesebb íz. Tehát, hogyha valaki a hagyományos, idézőjelbe tett vegyszeres formából választja ezeket a termékeket, akkor jóval erősebb ízt kap, ami sokszor a biónak tulajdonképpen árt is, mert azzal szokták vádolni a biót, hogy kevésbé ízes. Na de azt felejtik el, hogy a hagyományos ételízesítőkben a nátriumglutamát az, ami biztosítja az intenzív ízt, tehát az ízfokozó. Miután sokkal kedvezőbbé teszi az ízhatást, növeli az étvágyat, úgyhogy ez pedig az elhízásnak egyik alapfaktor.
A levesporokon, illetve a leveskockákon, ételízesítőkön kívül még lehet beszélni ebben a kategóriában a mustárról, illetve a ketchupről, majonézről. Ebben mi a hasonlóság, illetve mi a különbség?
A bio ketchup és a nem bio, tehát a hagyományos ipari ketchup közti óriási különbség abban rejlik, hogy a bio ketchup az a paradicsomtól sűrű, míg a nem bio ketchup az pedig különböző módosított keményítőktől, keményítő hidrolizátumoktól, egyéb térfogat növelő anyagoktól, amellyel éppen a csekélye paradicsom tartalmat próbálják ellensúlyozni. Egyébként a bio ketchup nem is tartalmaz semmi más, csak paradicsomokat, fűszereket, ecetet, némi cukrot, ami általában nátcukor. A hagyományos az a bio ketchupokat alulról súrolja, még a legjobb minőség is, most itt márka emlegetése nélkül a legdrágább nem bio ketchup. A mustárnál hasonló a helyzet, ehhez szintén használnak térfogatnövelő és különböző krémesítő állagjavító szereket. A biomustárban csak kizárólag biomustármagból lehet ezt készíteni, ahogy ezt hagyományosan készítették régebben.
Azt lehet mondani, hogy két dologban különbözik markánsan a bio, illetve a nem bio, ketchup, mustár, majonéz, tormakrém, illetve a levespor, a leveskocka. Az egyik a felhasznált alapanyagok mienysége, a másik pedig a használt technológia, amivel elkészítik.
Hát a mostani beszélgetésben inkább a használt technológiára gondoltam a hangsúlyt fektetni, hiszen az már nagyjából triviális, és a rendszeres hallgatók bizonyára tudják, hogy a biomustárban nyilván biomustármagból készült termék van, a bioketchupot bioparadicsomból kell, a biotormakrémet biotormából előállítani. Az ezen felüli brutális különbségek azok pedig a technológiában keresendők. De hát ezzel lehet tulajdonképpen ezeknek a termékeknek az árait leszorítani ipari méretekben. Úgyhogy azzal mindenki számoljon, hogy miután ezeket a trükköket a biotermékek ellátásán nem lehet alkalmazni, ezért nyilvánvaló, hogy ezek a bio ételízesítők jóval drágábbak, mint a nem biotársaik.
Mi a helyzet a különböző szószokkal? Kész szószokat lehet kapni, akár bolonyai, akár másfajta szószokat bármelyik áruházban, bióban is megtalálhatók ezek?
Abszolút megtalálhatók, sőt olyannyira, hogy most jelent meg egy cég olasz szószokkal, mártásokkal, öntetekkel, különböző pizza meg spagetti szószokkal, és kétsértesélyesen hasonlít a külalakja, a dizájnja a megszokott hagyományos olasz termékeket, éppen ezért jól oda kell figyelni, hogy nehogy bioként akarjon valaki vásárolni olcsóbban, esetleg nem bio verziót. Most ezeknél tulajdonképpen a kész szószoknál kisebb a Greenboost, mint ugyanezeknek a szószoknak a porított változatánál, hiszen ez belátható, hogy egy szósz összekeverni, és utána egy egyszerű hőkezeléssel tartósítani, lényegesen egyszerűbb feladat, mint ugyanezt poralakban tasakba tölteni. Most itt még olyan adalékanyagok is bejönnek a képbe, ami korábban szóba se került, különböző csomósódásgátlók, különböző oldódást könnyítő anyagok, és a többi, és a többi, a normál tartósítószeres adalékok mellett.
Frivalt Ferenc, köszönjük szépen!
Tálaló, az Inforádió gasztronómia.
Ez volt már a Tálaló, az Inforádió gasztronómiai magazinja. A Tálaló adásait meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Amennyiben kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, hívják hétköznap a 483-2626-os telefonszámot, vagy írjanak a tálaló@inforadio.hu e-mail címre. Búcsúzom a felelős szerkesztő Illis László nevében. A szerkesztőt, Rezsek Győzőt hallották. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket. Addig is viszont hallásra.